Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna Európai Uniós tagsága a pénzügyi tragédiával, gazdasági öngyilkossággal érne fel, jelentette ki a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hozzátette, ez leginkább először a szomszédos országokat érinteni, Lengyelországot, Magyarországot és Romániát. Arra figyelmeztetett, az ország uniós felvétele esetén milliószámra érkeznének ellenőrizetlenül az ukránok Európába. További pénzügyi forrásokat adott a kormány a rendőrségnek, hogy még több ember foglalkozzon az online csalások elhárításával, mondta a kormányfő. 8 milliárd forint értékben történtek az online csalások az utóbbi időben. A pénzt próbálják visszaszerezni, de nagyon nehéz, ahogy fogalmazott. Szavai szerint az esetek 80%-a az ukrán maffiához köthető. A következő évek arról szólnak, hogy Ukrajnára és a háborúra hivatkozva a brüsszeli birodalomépítő bürokraták tudnak-e a jelenleginél is több pénzt és jogkört elvenni az unió tagállamaitól, hangsúlyozta a miniszterelnök. Kiemelte, Brüsszel korábban minden válságra így válaszolt, majd kiderült, hogy a bővített jogkörökkel nem tudnak élni, és nem is tudták legyőzni a kríziseket. Az árrészt szabályozást fenn kell tartani, mert az indokolatlan áremelésekkel szemben meg kell védeni az embereket, jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátéve, hogy ha szükséges, akkor újabb termékekre fogják bevezetni az intézkedést. Ez már beváltotta a hozzáfűzött reményeket, 900 élelmiszer árát sikerült csökkenteni, és a drogériákban 420 termék ára lett kedvezőbb. A magyar kormány minden támogatást megad, nem csak Parajdnak, de az ott élő összes magyarnak is, mondta a miniszterelnök. Nagyon sok ember mozdult meg, hogy segítséget nyújtson, de egyelőre nagyon nehéz, szinte kilátástalan a helyzet, taglalta. Sírnak a dévai gyermekek a sóbánya miatt, fogalmazott Böjte Csaba atya a hiradó.hu-nak adott interjújában. Azt üzente a térségben élőknek, hogy ne veszítsék el a reményt. Felmérhetetlen tragédia, de én azért imádkozom, hogy ne a hibát keressük egymásban, hanem közösen kutassunk a megoldás után, hangsúlyozta. Hozzátéve, hogy amikor kis Jézus elveszett, Mária és József sem egymást hibáztatták, hanem aggódva keresték közösen a gyermeket. A hiradó.hu-nak nyilatkozott az NMDS szóvivője, aki azt mondta, van remény a helyreállítása. Csoma Botond kiemelte, nagyon sok család megélhetése került veszélybe, és nem csak turisztikai célból látogatták a sóbányát. Sokan gyógykezelésekre jártak oda, és mindemellett zajlott a sókitermelés is, sok bányász megélhetése is veszélybe került. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. Felhívják a csatlakozni kívánó adományozók figyelmét, hogy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával, vagy a számlaszámukon átutalással, Parajd megjelöléssel segíthetik a katasztrófa károsultjait. 2 tonna humanitárius segélyszállítmánnyal és vízszivattyúkkal indult útnak tegnap a Magyar Református Szeretetszolgálat csapata a Kovászna megyében található Nagy Borosnyóra, hogy az árvíz elleni védekezésben segítsék a határon túli közösséget és támogassák a kitelepített családok élelmezését. Nem lezárni kell a földgázvezetékeket, ahogyan Ukrajna tette, hanem újakat építeni, mint Bulgária, közölte a külgazdaság és külügyminiszter tegnap Szófiában. Szijjártó Péter a Bulgária területén áthaladó földgázvezetékek kapacitásának bővítését célzó projekt munkálatainak megkezdése alkalmából rendezett ünnepségen beszélt. Elhangzott, Magyarország stratégiai jelentőséget tulajdonít az együttműködésnek Bulgáriával. Inkasszálták Budapest számláját, a kormány 10 milliárd 200 millió forintot vont le a fővárostól, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely már a hét elején jelezte, hogy a szolidaritási hozzájárulás 50 milliárdos fennmaradó részének kifizetése ellehetetleníti a főváros működését. A Nemzetgazdasági Minisztérium azonban közölte, Budapest nem állhat a törvények felett. A történtek után leállította a BKK, a budapesti közművek és a közvilágítási cég kifizetéseit a főváros. Azonnali tűzszünet esetén Kijev kész részt venni a hétfői isztambuli tárgyalásokon, ennélkül azonban nem látja értelmét a további egyeztetéseknek, közölte Volodymyr Zelenszkij elnök. Nem korlátozza többé az Ukrajnának szállított fegyverek hatótávolságát a német kormány, jelentette be a külügyminiszter. Johann Vadepul szerint ez a lépés elengedhetetlen ahhoz, hogy Ukrajna hatékonyan védekezhessen az orosz agresszióval szemben. Oroszország viszont engedélyezheti a csapásokat Németország területén, ha Ukrajna Taurus cirkáló rakétákat kap és támad, figyelmeztetett Andrej Kartapolov, az Állami Duma Védelmi Bizottságának elnöke. Izrael elfogadta az Egyesült Államok által előkészített gázai tűzszüneti javaslatot, közölte a Fehér Ház szóvivője. Caroline Levitt elmondta, folytatódnak a megbeszélések a fegyvernyugvásról, amelynek életbe lépése esetén, amíg a Hamász kezében lévő foglyok mindegyike hazatérhet. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett egyre több gomoly felhő lesz felettünk, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A csúcshőmérséklet 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Miskolci Egyetemre látogatunk, ahol meghívott előadóként Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetem docense, a hidrogén komplex szerepe a közlekedésben címmel tartott előadást. Az adásban ennek az előadásnak a szerkesztett változatát hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Tulajdonképpen megpróbálok több célt összefoglalni egy előadásban, tehát megmutatni azt, hogy miért is kell foglalkozni a hidrogénnel. Nem azért, mert azzal szeretnénk járműveket hajtani, hanem egészen más lesz ennek a valóságos oka. És tulajdonképpen azt a vezérgondolatot is, hogy úgy tűnik, hogy a mai világunkban, ugye, ha valamit akarunk valósítani, szükség van a politikára, ezzel elérjük a választókat, és akkor meg lehet valósítani. Csak hogy a választókat elég egyszerű üzenetekkel lehet elérni, és a világ ennél sokkal bonyolultabb. Tehát, és valahogy mindig az történik, hogy megvizsgálunk valami alrendszert, nagyon tetszik, írtó cuki, csináljunk ebből sokat, és megmentjük a bolygót. És valahogy mindig elfelejtjük, hogy ezek az alrendszerek egymással, meg a befoglaló rendszerekkel igencsak bonyolult kölcsönhatásokba lépnek, és lehet, hogy pont az ellenkezője történik. Igen, szóval látszólag egyszerű, ugye termelünk zöld energiát, és azzal hajtunk akkumulátoros elektromos autókat, és minden zöld lesz. Itt mellé rajzoltunk még egy csomó bonyolult dolgot, meg ugye az elképzelés, hogy ez a különböző forrásokból származó megújuló energia a hálózaton keresztül eljut a háztartásokba, vállalatokhoz és a járművekben. Ez így szép lenne, csak hogy most már nagy léptékű kísérletek alapján látjuk, hogy időközben meg kell oldanunk a zöld energia tárolását, mert hogy az akkor van, amikor van, és nem akkor, amikor szükségünk van rá, és óriási a differencia. A tárolása, és ezt majd később megindoklom, az a jelenlegi tapasztalatunk, hogy csak molekulák formájában tudunk annyi energiát tárolni, ami nemzetgazdasági szinten és ideig releváns. Tehát nem ússzuk meg a vízbontást annak minden hatásfok vesztésével, és azt sem, hogy amikor újból áramot akarunk előállítani a hidrogénből, megint csak hatásfokot vesztünk. Tehát lesz egy ilyen szaknyelven round trip efficiency, tehát egy körnek a hatásfoka, azt valahogyan ki kell számolnunk. Viszont ennek van egy mellékhatása, az, hogy időközben van hidrogén. És ha van hidrogén, azzal rengeteg mindent tudunk előállítani. Vicces módon most jelenleg még mindenki abban gondolkodik, hogy adunk hozzá valahonnan származó karbont, legyen az az erőmű kéménye, legyen szerves hulladék, vagy esetleg a direct air capturing, tehát hogy a levegőből ki van széndioxid, mert ennek akkora keveredési entrópiája, hogy azt visszacsinálni nem tűnik jelenleg energetikailag megvalósíthatónak. De ha már van hidrogénünk, abból lehet csinálni szintetikus metánt, ammóniát, sőt, akár folyékony motorhajtó vagy energiahordozókat is. És ha a végén alaposan megvizsgáljuk, rá fogunk jönni, hogy most a klasszikus nem két hírem van, hanem három. Tehát az egyik jó hír az, hogy van egy csomó alternatív járműhajtási technológiánk. A második jó hír, hogy mindegyik jó valamire, és az egyetlen rossz, hogy egyik sem jó mindenre. Tehát meg kell válogatnunk, hogy milyen típusú eszközt, geográfiailag hol, milyen célra, és így tovább, mivel fogunk hajtani, és akkor érjük el az eredeti célunkat, hogy karbonsemlegesek legyünk. Elemeztük Németország energiarendszerét, ők óriási szolgálatot tettek az emberiségnek, iszonyatos sok pénzzel és munkával rengeteg megújuló energiaforrás építettek fel az országban. Az ő átlagos energia, elektromos energiafogyasztások 56 gigawatt, tehát több mint tízszerese Magyarországnak, ez egy nagy ország, erős iparral. A csúcsfogyasztásuk még soha nem lépte át a 80-at, hamarosan át fogja, de ez eddig nem lépte át. Tehát ennek az országnak kell mindenképpen 90 gigawattnyi durván hagyományos erőmű, hogy akkor is működjön a gazdaság, amikor nem süt a nap és nem fúj a szél. Nézzük csak meg, miük van vagy volt. A 8,5 gigawatt atomerőművet ők lekapcsolták, mert politikai döntés alapján úgy döntöttek, hogy az nem jó. Van még közel 38 gigawatt szénerőmű az országban. Körülbelül 6 gigawatt vízi energia, nem túl meredek az ország, vagy csak kis része szén van megfelelő domborzat, majdnem 5 gigawatt olajerőmű, 35 földgáz, és már meg is vagyunk a 90-nel, tehát már tulajdonképpen nagy baj nem is történhetne. De van még láthatatlan mennyiségű geotermikus, igencsak látható mennyiségű, majdnem két magyarországnyi biomassa, tehát biogáztelep, a mezőgazdasághoz csatlakoztatva, közel 10 gigawatt kéttározós vízierőmű, majdnem 8 akkumulátoros tározó, még egy kis egyéb, és most jön a két nagy tétel, 70 gigawatt szélerőmű, és 82 gigawatt napelem. Ezt így végignézzük, és gyanút kell fognunk, ez ugyanis 272 gigawatt energetikai beruházás, amit átlagosan 56-tal terhelünk, tehát nincs 21% a kihasználtsága, és itt jönnek a módszertanok, hogy a döntéseink csak annyira lehetne jók, amennyire a mérőszámaink. A mérőszámaink, ugye a katasztrófa, az autóknál nézzük a tank to wheel, tehát hogy a kipufogó mi jön ki, és nem érdekel, hogy a járművet hogyan készítettük el, és az sem, hogy a benzin hogyan került el a tankba, vagy az áram az akkumulátorba, tehát ez nyilván nem hozhat, nem vezethet jó döntéshez. De a létező legkomplexebb módszertan, a komplet életciklus elemzés sem adja vissza ezt a problémát, ugyanis megnézhetjük a napelemnek és a szélkeréknek az előállítását, projektálás, karbantartás, recycling, de nincs benne a tartalékerőmű. És csak tippnek mondom a számot, mi arra jutottunk, hogy a világ átlagában egy dollárnyi GDP előállítása, az bizony 400 g széndioxid vonzattal jár. Tehát ha pénzt költünk, akkor ennyi széndioxidot termelt valahol valaki. És majd mindjárt látjuk a következményeket. Még rosszabb a hír egyébként, mint ahogy látszik. Ez az 56 gigawatthoz, minimum 20 gigawatt hagyományos erőműnek mindig mennie kell, hogy a nagy tömegű forgógépek garantálják a szép sima harmonikus 50 Hz-es színuszt. Tehát átlagban 36 gigawatt megújuló fér be a hálózatba, és ha egyszerre süt a nap és a fúj a szél, csak ebből a kettőből van 150, és hozzá még a 9 biomassa, a vízi erőmű, és így tovább. Tehát látszik, hogy iszonyatos túltermelési problémákkal küzdenek, ami abban is megnyilvánul, hogy nagyon sokszor negatív az áramára, aminek a laikus örülhet, a negatív áru áram a legdrágább áram a világon, mert megtermelni akkor is pénzbe kerül, azt ki is kell fizetni. A negatív árat pedig részben szétosztva az áram árára, de most már olyan magas lett, hogy időközben az adófizetők pénzéből, központi költségvetésből fedezik, egy szeles éjszaka durván 10 milliárd forintjába kerül a szövetségi kormánynak. És azt átszámolhatjuk széndioxidba, amit nem tesznek. Mi kellene ahhoz, hogy ez működjön? Természetesen tárolási kapacitás, és ennek most már komplet irodalma van, és irodalom alapján, de saját magunkkal is ellenőriztük egyszerű számításokkal, kb. 30 terawattóra tárolási kapacitás kellene, hogy Németország eléri azt a célt, hogy 2050-re, ezt ők kinyilvánították, csak napelemről és szélkerékről menjen az ország. Van néhány populáris ötletünk, van már valamennyi tározó az országban, és ezt végignéztük kollégákkal. Ugye a Smart Grid ötlete, hogy milyen jó az akkumulátoros elektromos autó, jó egyébként, hogyha megfelelően használjuk, mert segít tárolni a megújulókat. Most nemzetgazdasági szinten ez úgy néz ki, hogy ha már lenne 40 millió elektromos személyautó Németországban, összesen 55 van jelenleg. Tehát ha már majdnem mind kicseréltük volna, és 30%-ban éppen be van dugva a konnektorma, és a tulajdonos hozzájárult, hogy legalább 12 kWh-t kivehessen a szolgáltató, az 14% terawattórával járul hozzá a 30-hoz. Tehát ezzel nem fogjuk megoldani. Még drámaibb a helyzet, ha látjuk, hogy mennyi pénzt költenek megújuló energiaforrások építésére, amikor az ország összes tárolási kapacitása jelenleg 400 terawattóra. Tehát így törvényszerű a pazarlás. A legnagyobb kéttározós vízi erőmű, ezt azért is kell kiemelnem, ez Németországban nagyon is ismert, mert 30 évig tartott a megépítése a politikai környezetvédelmi viták mentén, több 100 millió euróba került, viszont ez az egyetlen áramtárolási mód, ahol a round trip efficiency jóval 50% fölött van, akár 70 fölé is föl lehet menni, ez egy nagyon jó áramtározási módszer, csak hogy a legnagyobb 1 gigawattos goldistálnak 8,5 órányi vize van a felső tóban, ez 8000 terawattóra. Tehát kéne belőle néhány száz, ennyi hegy Németországban nincsen, De ha lenne, és ezért kell mindig a befoglaló rendszereket megvizsgálni, és egy napig erről menne Németország, akkor az egész ország víz alatt áll, mert nincs annyi folyómeder, ahol ennyi víz le tudna folyni. Tehát, hogy mindig nézzük meg a befoglaló rendszert, ezt csak ezért teszem hozzá. És az akkumulátoros tározó időközben a legnagyobb a világon, az 33 tízezred teravattórás. Jó az akkumulátoros tározó, ha néhány percen, néhány órán belül akarunk kiegyenlíteni hálózati ingadozásokat, de szezonális tárolásra semmilyen formában ne is gondoljunk bele. Mi a végeredménye, és ez csak a már az előbb említett életciklus elemzés alapján kommunikált számok, az látszik, hogy Németország a megújuló energiában tényleg vezet Európában. Már csak 4 volt szocialista országban van rosszabb áram, mint Németországban. Tavaly előtt még 5 volt, tavaly már csak 4. Ez Észak-Macedónia, Csehország, Észtország és Lengyelország. Magam sokat éltem Németországban, évekig szitták az Egyesült Királyságot, hogy nem építenek napelemet, meg szélkereket eleget. Ők 215 grammal mennek, Németország 410 körül. Franciaország 45 gramm, Svédország 20. Tehát, hogy mi a megújuló. És az is látszik, hogy Bulgária előzte meg 22-ről 23-ra Németországot, és még többen megfogják. Jó, Lengyelország egy hamar nem. Tehát ott gyakorlatilag csak szénerőmű van. És ami ebben nincsen benne, az elpazarolt pénznek a széndioxid tartalma. És ezt hozzászámolom, akkor ez az áram valójában ilyen 5-600 gram között van. És akkor ne akarjunk elektromobilitásról beszélni olyan árammal, ugye, mert nem éri meg. Hogyan lehetne tárolni energiát, hogy kicsit gondolkodjunk stratégiai szempontok szerint? Erre azt mondja az írás, kondenzátorokban és tekercsekben kilovatórás nagyságrend néhány másodpercig vagy percig. Lentkerekes nagy energiatárolókban már bizony megawattokat is lehet néhány óráig. Akkumulátorokban ugye már elértük a gigawattos nagyságrendet, de igazából néhány napon túl nem éri meg, mert nem tudjuk kihasználni, leírni az akkumulátort időben, az élettartamában, tehát nem lehet nem használni. Tehát ha csak úgy áll benne hetekig az áram, az nem jó senkinek. Azt nem tudjuk megfizetni. A kéttározós vízi erőmű ugye már a gigawattórás nagyságrendet is el tudja érni, és jó hatásfoka, de teravattórás nagyságrendben csak molekulákat tudunk tárolni föld alatt. Most ez egy érdekes téma itt nálatok is, hogy tiszta hidrogént is úgy tűnik, hogy lehet, többféle formában, sóüregben biztosan, kőzetekben kísérletezünk vele, hogy milyen koncentrációig megy, de nagy valószínűséggel a hidrogén jó részét érdemes szintetikus metánnál alakítani, mert azzal már mindent tudunk csinálni, és innentől kezdve a hagyományos porózus közetekben, föld alatti gáztározókban szinte korlátlanul. Tehát akár egy évnyi energiaigényünket, és akár egy éves nagyságrendre is el tudjuk tárolni. Akkor eljutottunk oda, hogy milyen hajtásrendszerekben használhatjuk fel azt, amit eddig megcsináltunk. Ugye a zöld áramot akkumulátoros elektromos járművekben, plug-in hibridekben. Két technológiánk van folyékony tüzelőanyag gyártására, az egyik a klasszikus Fischer-Tropsch, amit a Németország már a II. Világháborúban is bevetett, vagy pedig a metanol-to-gáz, egy másik útvonal, sok esetben célszerűbbnek tűnik ma. A szintetikus metán, a hidrogén felhasználása vagy belső égési motorban, vagy tüzelőanyag cellában. És itt is majd látni fogjuk, hogy a jármű mérete teljesítménye fogja eldönteni, hogy melyik lesz a jobb opció. Nincs olyan opció, ami mindenre jó. És hogy hogyan lehetne ezt eldönteni? Egy nagyon akkurátus munkával egy német kutatócsoport, rengeteg közgazdásszal végig számolgatta éveken keresztül, hogyha ezek közül bármelyik hajtástechnológiára azt mondjuk, hogy kötelező, mondjuk 2035-ig csak ezt. Mit tudunk belőle megvalósítani? Mik azok a szűk keresztmetszetek, ami miatt ez kihívást jelent? És rengeteg van, itt csak egy példa, mert a tanulmány több száz oldalas, hozzáférhető a neten, ez az FVV Fuel Study 4B. Rövid távú, középtávú, hosszú távú szűk keresztmetszetek, ami nyersanyag, elektromos hálózat, gázvezeték, mindenféle üzemnek a megépítése, beruházása, amihez szükséges. De annyira részletes, hogy például egyetlen egy elektromos személyautó működtetéséhez centiméterre megmondja, hogy mennyi tengeri és szárazföldi elektromos vezetékkel, mennyi napelem, mennyi szélkerék, végig-végig kibogarászva, és az összes jármű kategóriára. Azt is látszik, hogy távvezetékben, hogy a személyautók még képviselhetőek, az elektromos 40 tonnás kamion az nagyságrendekkel több elektromos elosztóhálózatot igényelne, és mindegyik igényel elektrolizáló kapacitást, még az akkumulátoros elektromos autó is. Hogy tudjuk tárolni a zöld energiát. Egy példa, természetesen bevallom, a legdurvábbat kerestem ki, hogyha 2030-ban szeretnénk bevezetni az elektromos kamionokat, ahhoz 85 ezer kilométer nagy feszültségű vezeték kellene Németországban. Műszakilag, technikailag, gazdaságilag maximum 17-18 ezeret tudnának megépíteni. Ha figyelembe veszük területhasználat, engedély, projektálás, reálisan 2030-ig ez 7500 kilométer lesz, tehát egy tizede sem annak, amire szükség van. Tehát másban is gondolkodnunk kell. Egyszerűen mérnöki, projektvezetői, menedzsment szempontból be kell látnunk, hogy valami más is kell. Ez már csak ijesztésnek. Ez azt mutatja, hogy minden egyes hajtás technológiánál ez a ramp up, hogy hogyan tudjuk megnövelni a kapacitást, és elérni azt, hogy egyre több legyen belőle. Egy-kettő van, amit 2035-ig talán meg tudnánk csinálni. Összes többit nem. A felhasznált energia mennyiségen is látszik, hogy ha csak BEV-re koncentrálnánk, akkor is még 2050-ben is csak a járműhajtásra folytatott energia 76%-a megy ezen az útvonalon, mert nem tudtunk többet realizálni. Mi ennek a vége? A szomorú vége az, hogy ha megnézzük az európai járműflotta kumulatív emisszióját, akkor azt látjuk, hogy független attól, hogy mit döntöttünk, mert 2030-ig már semmi nem változik, átlépjük a másfél fokos felmelegedéshez tartozó széndioxid határt, és vidáman emelkedik tovább, akármelyik technológiát írtuk elő kötelezőnek, nem tudjuk letörni igazából hatékonyan az emissziós görbéket. A meglepetés az, vagy talán kevésbé, a sima plug-in hibridek hozzák még a legkevesebbet, a második legkevesebbet sajnos az elektromos hajtás, és még a legjobb lenne ezzel a 100%-os attitűddel, hogyha szintetikus metánnal vagy hidrogénnel belső égési motort hajtanánk, ez úgy, ahogy a legkisebb emissziót okozza, de messze a másfél fokos bücsé fölött. És akkor nincs más hátra, mint legyünk okosak, kombináljuk, és Marianna említette, kombináljuk az összes ismert hajtásmódot tudatosan, felelősséget vállalva, hogy mindent arra használjunk, amire jó, és akkor elérhetnénk azt, hogy akkor 2030-35 között szignifikáns módon le tudjuk a görbét törni, és onnantól kezdve a közlekedés már alig járul hozzá a kumulatív emisszióhoz. Hogy néz ki ez a, látszik a legjobb szinguláris megoldás, és ehhez képest ennyivel jobb, tehát nagyon-nagyon nagy mértékben jobb lenne ez az okos kombináció. Ez a személyautókra nézve a kutatócsoport eredményei szerint úgy néz ki, hogy természetesen a fosszilis dízel és benzin az hamar kivezetésre kerül. A meglevő járműveknél átveszi a helyettesítő Fischer-Tropsch, tehát valamilyen szintetikus módon gyártott tüzelőanyag. ha megnézzük a másik végét, az látszik, hogy van valamennyi folyékony, Fischer-Tropsch és metanoltú gáz, kb. 60%-a pedig szintetikus metán vagy hidrogén. És a hidrogénnél is, a személyautóknál is megjelenik időközben a belső égési motor, és kicsit elkezd fogyni a tüzelőanyagcella. Ennek várhatólag, tehát megpróbálták perspektívikusan az előállítási árakat, recycling, minden egyebet figyelembe venni, és ez tűnik a jobb opciónak. Ami viszont fura, én sem nagyon hiszek benne, de azt mondják, hogy 2042-től meg kellene szüntetni az akkumulátoros hajtást, mert az a legkevésbé jó az összes közül ebben a szemléletmódban. Nyilván mozgó célra lövünk, tehát mindegyik technológia fog változni, de éppen ez az mindegyik, és már vannak olyan hidrogénes, hogy beszéljünk, kaphatok 2 percet hozzá? Tehát azt nem tudjuk sokszor, hogy mennyi átlag teljesítménnyel megy egy személyautó a városban. Ugye van egy 150 kilovattos, szupererős, felső kategóriás személyautó, ez a városi ciklusban 6-7 kilovattal megy. A régi városi ciklusban egy Golf 4,8-al. Ezért tudunk akkumulátorozni, mert vegyünk egy 60 kWh-s akkumulátorcsomagot, 80%-át használhatjuk, az 48. Ha 6-ot használtunk, az 8 óráig működik, tehát több napig tudok Miskolcon, Budapesten autózni vele utántöltés nélkül. Kimegyek az autópályára, és legyen 24 kW a teljesítmény, az már csak 2 óra. Rákoztak egy utánfutót, már csak 1 óra. Tehát ahogy nő a teljesítmény, egyre inkább látszik, hogy elérem a határait a technológiának, és a városi busz bizony átlagban 50-60 kW-tal megy, és ezért nem tudok olyan buszt csinálni, ami a 2,5 műszakot lejárja egy töltéssel, és még kell bele egy dízelfűtés, vagy valami egyéb. Itt már a tüzelőanyagcella lesz a jobb. Megyünk fölfelé, jön a kamion, akár 150 nagyobbaknál kilowatt átlag teljesítménnyel, és elérjük azt a határt, hogy már tüzelőanyagcella is szűk lesz, és valószínűleg hidrogénes belső égési motor fogja hajtani. Jövőre az MAN kiadja az első 300 darabot próbaüzemre, de kísérleti módon olyan hidrogén motorok mennek, aminek 50% fölötti a hatásfoka. És ez nem csak a maximális hatásfoka, hanem ilyen 47-8%-kal megy az autópályán 83-mal. Tehát az üzemi hatásfoka is 50% közeli. Tehát az is egy mozgó cél. Szóval ezzel csak azt akartam mondani, hogy folyamatosan figyelni kell a technikai fejlődést, folyamatosan be kell illeszteni az alrendszereket, megvizsgálni a kölcsönhatását a szomszéddal, a befoglalóval, és akkor kezdjünk el pénzt kiadni, amikor tudjuk, hogy mit csinálunk. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Miskolci Egyetemre látogattunk, ahol meghívott előadóként Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetem docense, a Hidrogén komplex szerepe a közlekedésben címmel tartott előadást. Az adásban ennek az előadásnak a szerkesztett változata hangzott el. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Tölgyeseink a legnagyobb biológiai sokféleségű szárazföldi élőhelyek közé tartoznak, de sajnos területük az elmúlt évszázadokban jelentősen lecsökkent. Az intenzív emberi használat, a széles körben alkalmazott vágásos erdőgazdálkodás és a klímaváltozás pedig tovább ront az ökológiai állapotukon. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai a Life for Oak Forests projekt keretében azon dolgoznak, hogy újra természetessé tegyék ezeket az erdőket, gazdagítsák élővilágukat és biztosítsák hosszú távú fennmaradásukat is. A Bükki Nemzeti Park területén 10 helyen, köztük Cseréfalu határában újszerű természetvédelmi kezelési megoldásokat alkalmaznak a Nemzeti Park munkatársai. A 2018 óta zajló beavatkozásoknak köszönhetően mára már szemmel látható, ahogy a különböző növény, állat és gombafajok ismét megtöltik élettel az egykor gazdasági céllal művelt tölgyeseket. A múlt heti sajtóbejáráson megismerkedhettünk a különleges természetvédelmi erdőkezelési beavatkozásokkal, amelyek a gazdasági célú hasznosítás mellett is hatékonyan alkalmazhatók a természetesség növelésére, valamint megtudhattuk, hogy melyek azok a fajok, amelyek hosszú évtizedek után ismét visszatértek eredeti élőhelyükre. Beszélgetőtársam Frank Tamás, a Hunren Ökológiai Központ erdőökológiai kutatócsoportjának intézeti mérnöke, a Life for Oak Forest projekt szakmai koordinátora. Egy TS erdő újjászületése, fajban gazdag természetes erdőként. Ez a neve annak a projektnek, amelynek keretében most bejárjuk az erdőt, legalábbis egy részét a sajtótájékoztató alatt. Mi volt a probléma a TS erdővel?
Nem a TS erdő jelleggel volt probléma, hanem az a gondolat vezérelt minket, hogy elindítsunk egy ilyen projektet, egy ilyen, vagy ehhez hasonló területeken, hogy Magyarországon és gyakorlatilag Európában is a tölgyesek azok az erdőtársulások, amelyek az ártéri erdők mellett a legtöbbet szenvedték el az emberi tevékenységek miatt. Ugye részben ezeknek az erdőknek a helyén keletkeztek mezőgazdasági területek, ide települtek a települések, infrastruktúra, stb. És a megmaradt tölgyeseket pedig elég intenzíven használjuk. És ezeknek az erdőknek ezáltal a biodiverzitása meglehetősen komoly veszélybe került.
Bocsáss meg, az, hogy használjuk, tehát termeljük le a fát róla,
igen. Hát ugye jó minőségű faanyagot ad a tölgy, és jó elérhető területeken vannak ugye általában ezek a tölgyes erdők, viszont a legfajgazdagabb életközösség kötődik a tölgyesekhez, magának a tölgyfafajnak a hosszú élet tartama miatt, tehát ismertek például Erdélyben 900 éves tölgyfák is ilyen fás legelőn.
De itt Magyarországon eléggé monokulturális a szemlélet.
Ugye a korábbi erdőgazdálkodási tradíciók hozták létre ezt a helyzetet. Ugye a tölgy, mint a iparilag fontos fafajra koncentráltak a gazdálkodás során, és az összes többi fafajt visszaszorítottuk mesterségesen, és a tölgyet próbáltuk preferálni. Ezért alakult ki ez a helyzet, hogy ezekben a tölgyesekben sokszor monodomináns a tölgy, vagy pedig olyan nagy arányban fordul elő, hogy alig találunk benne más elegyfát. Ez egy nem egy szerencsés helyzet.
És mi az, amivel együtt szeret élni a tölgyfa?
nagyon sok fafaj tud társulni a tölgyesekhez, legalább 15-20 fafajjal élnek együtt a tölgyek. Ugye ez attól függ, milyen termőhelyen találjuk őket, ugye előfordulhatnak tölgyesek szárazabb és üdébb termőhelyeken is. A gyertyántól kezdve a juharokon át a kőrisek azok, amelyek előszeretettel társulnak a tölgyekhez, illetve a vad gyümölcsök, amiket sokan ismerhetnek, a madárcseresznye, vadkörte, barkóceberkenye, házi berkenye.
Csak azért kérdezem, mert ott van az elkerített rész, ahol a projekt folyik, amelyen belül folyik a projekt, és véditek az erdőt, alakítjátok át vagy vissza, és itt mellettünk pedig dúsan virul az akác.
Igen, hát az erdőgazdálkodás ugye folyamán különböző szakmapolitikai célok mentén különböző fafajokat részesítettek előnyben, és az akác volt az egyik, amely ugye viszonylag rövid idő alatt haszonnal kecsegtet a gazdálkodó számára, és hát sokszor a tölgyesek termőhelyén akácosokat ültettek. A projektben benne van az is, hogy ilyen termőhelyeken, ahol a tölgyeseknek kellene előfordulni, az akácosok egy részét lecseréljük tölgyerdőre.
Hogy lehet az, hogy mindig azt kommunikálják felénk, hogy egyre több Magyarországon százalékos arányát tekintve az erdőterület, akkor mi az, ami a tölgy kárára nő?
Hát az erdőterület és maga az erdő fogalma nem egységes értelmezésű, sem az erdészeti ágazatban, sem a természetvédelmi, vagy akár az ökológiai szakterületet nézve. Nem mindig ugyanazt értjük ez alatt a fogalom alatt. Valaki erdőnek csak a teljesen természetes állapotú erdőtársulásokat érti, az erdészeti ágazat pedig az akácosoktól kezdve a bükkösökig minden fás társulást, faállományt ért erdőnek. Ezért általában a statisztikákban ez jelenik meg. Ezért olyan magas az erdőterület, mert ebben minden faállomány benne van.
Már vagy 2 éve zajlik ez a projekt. Mi az, amit most már látunk az eredményei közül, ahogy így haladunk az erdőben?
Egyrészt változatosabb lesz az erdő szerkezete, ami így ellenállóbbá teszi az erdőt a külső, akár klimatikus változásokkal szemben. Több fafaj tud megjelenni. Tehát a most jelenlévő 2-3 fafaj jön túl, még legalább 10-12 fafaj megjelent azokban a kis lékekben, amiket a projekt keretében és az azt megelőző időszakban nyitottunk.
Úgymond magától?
Igen, magától. Tehát csak lehetőséget kell nekik adni, hogy betelepülhessenek olyan körülmények közé, ahol az erdőklíma által védve vannak. Tehát nem egy vágásterület közepére, ahol nyáron 60 fok van, hanem az erdő megvédi az újulatát, úgymond.
Ezt lefordítom hétköznapi magyarra. Ha ide jönne egy rádióhallgató, azt látná, hogy az erdő hát dzsumbolyosabb. Milyen dzsumbolyos.
Ahhoz az erdőképhez képest, amit esetleg megszoktunk, vagy akár egy parkerdőben elvárunk, itt egy ilyen nagyobb rendetlenség uralkodik. Cserjék, kisebb fák, sok helyen kidőlt fatörzsek, álló holtfa. Igen, ez egy nagyon jó megközelítés, nagyobb a rendetlenség. Ilyennek kell lenni természetes erdőnek. Általában valamilyen erdőszerkezeti cél érdekében végeztünk kezelést, úgy, hogy vagy meggyűrűztünk egy fát, vagy ledöntöttük a földre fekvő holtfának, vagy facsonkot, tehát egy magas tuskót csináltunk belőle, és ott például ilyen célok voltak, hogy vagy léket nyitottunk, vagy egy nagyobb méretű fát akartunk még gyorsabb növekedésre serkenteni, ugye az időt nem tudjuk fölgyorsítani, hál' Istennek, de az, hogy egy fa nagyobb méretű legyen, ilyen jellegű beavatkozásra lehet siettetni, és ritkább egy fafajoknak a fejlődését segítettük meg még ilyen beavatkozással.
Most az ökológiai szemlélet térnyerése az is, hogy már az utakat is benőtte a cserje meg a fű.
Hát ugye régebben itt volt azért intenzívebb gazdálkodási tevékenység, ez most nyilván visszaszorult. Persze a projekt keretében azért szükséges mozogni a területen, de már nem kell olyan intenzíven fönntartani ezeket az utakat. Megmaradnak a nyomok, kis ilyen természetes nyomként föl se tűnik a laikus látogatónak.
Nem csak több fafaj jelent meg magától spontán módon, ahogy mondjuk természetesen, hanem állatok is?
Ez a sokszínűség magával hozza a növényzeti sokszínűség, az állatvilág sokszínűségének se növekedését. Tehát vannak olyan specialista fajok, amelyek bizonyos fafajokhoz kötődnek, és hogyha az a fafaj nincsen a területen, akkor nyilván nem fog tudni megjelenni. De például a holtfának a több mint 3-4-szeresére növekedése a beavatkozások nyomán rögtön megmutatta, hogy a holtfában élő rovarok azonnal betelepedtek ezekbe a fákba, és rögtön megnövekedett a harkályok tevékenysége, száma a területen. Ez például a monitoring vizsgálatunk során nagyon jól ki tudtuk mutatni.
Harkály ide, harkály oda, meg egy fával több vagy kevesebb. A lényege ennek végül is mi? Mert ugye ez egy, mondhatjuk, hogy laboratórium. Itt kísérletezitek ki, hogy mit kell majd globálisan csinálni? Vagy legalábbis nagyobb mértékben?
Nevezhetjük ezt egy laboratóriumnak, kicsit nagyobb, inkább ilyen üzemi méretű kísérletnek, mert ugye ilyen több száz, illetve 1000 hektárt is eléri az ilyen kezeléssel érintett területek száma. Először is az erdő szerkezetét szeretnénk változatosabbá tenni, egy kicsit visszahozni a természetes erdőre jellemző erdőszerkezeti elemeket, amelyek...
Ez nem egy zsebóra, hogy van szerkezete.
Hát az erdőszerkezet az azt jelenti, hogy az erdőben nem csak egykorú, egyméretű fák vannak, hanem vannak kisebb méretű fák, vannak cserjék, vannak nagyobb fák, amelyek uralják esetleg a környezetüket nagy átmérővel, 40, 50, 60, 80 centivel, vannak vékonyabb fák, többféle fafaj szerepel. Vannak
család, több generáció.
Több generáció, a társadalom is akkor egészséges, akkor működik jól, ha a legkisebbtől a legidősebbig mindenki ott van, és mindenki hozzáteszi a saját dolgát. Az erdő is így működik, mindenkinek más a funkciója.
Van neked, bocsáss meg a tegeződésért, de hát az erdőben vagyunk, saját erdőd is, az is ilyen szemlélet alapján alakul át?
Igen, nekem egy ültetett erdei fenyvesem van, ami már most 45 esztendős, és ott is hasonló szemlélettel próbálom a természetes folyamatokat kihasználva átalakítani az erdőt. Az oda betelepülő őshonos fafajok csemetéit próbálom helyzetbe hozni, és egy fenyves után, egy idő után egy lombos, elegyes fenyves lesz, majd pedig lombos erdő. Ez a hosszú távú elképzelés.
Az erdő az igen hosszú távú elképzelés, és ugye amit elültetett az előző generáció, vagy a kettővel az előtti, azzal fűtünk ma. Az ilyen ökológiai szemléletű erdő egyszer majd tűzre kerül? Tehát felhasználják, vagy hagyják lábon szépen meghalni?
A projektben szereplő erdőterületek, ezek maradnak a természeté, úgymond az élővilágé, itt marad a holtfa benne, azonban az a tapasztalat, amit itt meg tudunk szerezni, hogy az erdők szerkezetét hogyan tudjuk még jobban gazdagítani a progresszív erdőművelési eljárások mellett, például a passzíva szemléletű erdőgazdálkodás mellett, az felhasználható lesz, úgy gondolom, a gazdálkodásban is, ha lesz rá egyáltalán igény, mert...
Hát fára most nagyon nagy igény van.
De ugye az sem jó, ha egy után elfogy az a jó minőségű faanyag, amit szeretnénk hasznosítani, azért, mert nem megfelelően kezeltük az erdőket.
Akármennyire is látszólag magára van hagyva ez az erdő a természetre bízva, a saját génállományára, de azért a szemeteket nem veszitek, nem vettétek le róla.
Nem, természetesen bizonyos célok mentén próbáljuk segíteni az erdő fejlődését, azért, mert ez a saját természetes útjára eltérített erdő, ugye a korábbi emberi használat, erdőgazdálkodás miatt más célok mentén alakították az eleink ennek az állománynak a sorsát, és most ugye már a 21. században a biológiai sokféleség megőrzése is előtérbe került a faanyagnyerés mellett, és ezt próbáljuk hozzátenni a korábbi korok tevékenységéhez és az erdőhöz.
Elértünk egy kerítéshez, és ez úgy látom, hogy egy központi védelmi zóna a védett erdőn belül?
Ezen a projekt területen belül, ahol sokféle kezelés zajlik, itt egy lék mellett állunk, ami kialakítottunk, abból a célból, hogy különböző korosztályú fák és különböző fafajok telepedhessenek itt meg. Azonban védeni kell sajnos a nagy vadállomány károsításától, mert mint az országban máshol is itt is probléma, leginkább itt a szarvas, gémszarvas jelenléte, és ezért van itt ez a kerítés, hogy segítse a kis csemeték fejlődését.
A kerítésen belül pedig olyan fákat látunk, amik szakszerű, ha azt mondom, hogy meg vannak gyűrűzve, legalábbis így hallottam, de mit jelent ez?
Igen, tehát a léket úgy alakítottuk ki, ugye ez azt jelenti a lék, hogy a záródott korona szintben csinálunk úgymond egy kis lyukat, megnyitjuk a korona záródást, például olyan módon, hogy a benne lévő fákat meggyűrűzzük, ezekből álló holtfa keletkezik, ami az élővilág számára egy nagyon fontos élőhely. Tehát a holtfa utáni élet az nagyon gazdag fajokban, akár 5000 állatfa is kötődhet a holtfához, egy adott fafaj holtfájához, és jól mondtad, ez a meggyűrűzött álló holtfa és a földre fektetett fekvő holtfa, ennek segítségével sikerült kialakítani ezt a léket.
Úgy látom, hogy ezzel a gyűrűzéssel, amikor leengedjátok a kérgét a fának, és lassan elpusztul, azért az időt, vagy a folyamatokat szeretnétek felgyorsítani.
Igen, szeretnék felgyorsítani a folyamatokat, mert azért, hogyha magára hagyjuk az erdőt, akkor is előbb-utóbb elindulnak természetes folyamatok, csak nagyon lassan.
Hát lemecselnék egymás közt a fák.
Igen, ez így is történik, ami egyébként ez is egy opció, ez is egy lehetőség arra, hogy tudjuk a biodiverzitás megóvni. Viszont a biodiverzitás fogyása a világban, Európában is sokkal gyorsabb, mint amit eddig gondoltunk, és ezért gondoljuk azt, hogyha a számukra kedvező állapotok kialakításával mesterségesen előre haladunk, az javíthatja a védelem hatékonyságát, hogyha mesterséges úton segítjük elő ezeket a folyamatokat.
Jól veszem ki a szavaidból, mivel ez nem egy erdőgazdasági erdő, hogy az erdész itt nem végez semmiféle munkát, sem a védelme érdekében, sem a kitermelés miatt. Ketté válnak az erdők? Egyiket az erdészek kezelik, az egyik típust, a másikat az ökológusok?
Ennél ez sokkal árnyaltabb dolog, ugyanis az ökológusok között is vannak erdészek, és már az erdészek között is vannak ökológusok, akik sok esetben a kommunikációt és a hasonló dolgokat végzik. Tehát azt gondolom, hogy ez az együttmunkálkodás, a különböző szakmáknak az együttmunkálkodása fog tudni jó eredményre vezetni. Tehát itt ebben a Nemzeti Park által vagyonkezelt erdőben is erdész kollégák irányítják a munkát, és van egy ökológiai megalapozás, van egy egy monitoring, ami a változásokat figyeli, ez pedig segíti a döntéseket meghozni, hogy milyen irányba menjen ez a kezelés, az erdő fejlődését milyen irányba próbáljuk terelni.
Az elmúlt percekben a Life for Oak Forest projekt keretében megújuló egykori TS erdőben jártunk Cserépfalu határában. Kalauzom Frank Tamás, a Hunren Ökológiai Központ erdőökológiai kutatócsoportjának mérnöke volt, aki a kutatóközpont részéről a Life for Oak Forest projekt szakmai koordinációját is végzi. Most Fejlé Mavet Baglyok a családban című könyvének 13. és egyben befejező részét hallják.
Költözés és búcsú. Amikor Huhu és Pityogós 3 évesek lettek, életem egyik legszomorúbb tavasza jött el. Papa új állást vállalt, és emiatt Saskatoonból át kellett költöznünk a keleti nagyvárosba, Torontóba. Oda, ahol nincsenek tavak, sem pockók, sem nyárfaligetek, és ami a legkeservesebb, préri sincs. A költözésnek már a gondolatát is utáltam, de leginkább az fájt, hogy meg kell válnom barátaimtól, ember és állat barátaimtól egyaránt. Szóba sem jöhetett, hogy Huhut és Pityogóst magunkkal vigyük, hiszen Torontóban egész nap kalitkában kellett volna tartanunk őket, ami szintiszta kegyetlenség. De szabadon engedni sem lehetett a baglyokat, mivel oly sokáig voltak egy embercsalád tagjai, hogy a kinti világban gyámoltalanabbak lettek volna egy újszülött fiókánál. Az egyetlen, amit tehettünk, hogy megpróbálunk új otthont keríteni nekik. A barátaim egytől egyik boldogan vállalták volna Huhuékat, a baj csak az volt, hogy a szülők hallani sem akartak róluk. Aztán egy napon eszembe jutott Bruce, aki egy fél évvel korábban a családjával együtt elköltözött egy Saskatoontól 200 mérföldnyire eső farmra, ahol rókákat tenyésztettek. Gyorsan megírtam neki, mi a helyzet, néhány nappal később megérkezett a válasz is. Kedves Billy, itt elég jól érzem magam, írtó sok erre a vadkacsa. A rókatenyésztés jól megy, annyi a kölyök, mint a nyű. Papa azt mondta, jöhetnek a baglyok. Kipofozom nekik az egyik öreg rókaketrecet, és deckából építek vele egy házikót melegenni. Rex is jól van, üdvözli Korcsit, és azt üzeni, jöjjön veletek ő is, mikor elhozátok a baglyokat. Itten sok indiánok élnek, és igazi indián srácokkal járok a suliba. Ha meggyűsz, téged is elviszlek hozzájuk, és lovagolhatsz majd az egyik lovukon. Szia, öreg haverod, Bruce. A levelet megmutattam papának.
Ez egész jól hangzik, Billy, mondta. Mit szólnál, ha pénteken délután elfuvaroznánk a baglyokat Bruce-ékhoz, és ott maradnánk náluk vasárnap estig?
Örömömben majd kiugrottam a bőrömből, és pénteken fel is kerekedtünk. Csodálatos volt ez a tavaszi kirándulás, amerre csak jártunk, a tócsák mind megteltek vízzel, és az észak felé húzó vadkacsák ezrei pihentek meg tükrükön. Az út mentén násztáncukat lejtő préritjúkokat láttunk, és annyi mezei pacsirtát meg vörös farkú héját, hogy nem volt se szeri, se száma. A baglyok, Korcsi meg én a pótülésen utaztunk, és pazarul éreztük magunkat. Amikor megérkeztünk a farmra, Bruce mamája szédületes lakomát tálalt elénk. Szombaton Bruce elvitt az indián rezervátumba, hogy megismerkedjem új barátaival. A vad vércse Harry nevű, velünk egykorú srác kölcsön adott egy lovat, és nekivágtunk hármasban a prérinek. Egész nap nyerekben ültünk, lóháton hajszoltuk a préri farkasokat meg a vadnyulakat. Vasárnap Bruce meg én a farmon maradtunk, hogy elkészítsük a ketrecet. Huhu és Pityogós jövendő éjjeli szállását. Hát ez bizony szomorú foglalatosság volt, különösen az előző napi élvezetekhez képest. Huhu és Pityogós láthatóan nem gyanítottak semmi rosszat. Azt hiszem, túl jól szórakoztak sem, hogy bizalmatlankodni kezdtek volna. Huhu nagyobb kutató útra indult, és felderítette a farm mögött elterülő jókora nyárfaligetet, aztán körbejárta a rókák ketreceit, és gunyaros huhogással uszította őket lázadásra. Pityogós megtalálta a húskamrába vezető utat, ahol a rókák eledeli darálták le egy hatalmas géppel. A béres úgy megtömte maradék húszafatokkal, hogy Pityogós végül már döcögni is alig tudott. Vasárnap este beraktuk a baglyokat új ketrecükbe. Pityogós elaludt, mielőtt az ajtóra ráhúzhattam volna a retesz, de Huhu, mintha hirtelen megérezte volna, hogy valami nincs rendjén. Szokatlanul fura kis huhogást hallatott, majd az ajtóhoz szökkent, és a dróthálóhoz szorította a fejét. Benyúltam, és a feje búbját vakargattam egy-két percig, míg meg nem nyugodott. Ekkor álmosan visszakapaszkodott a kakasülőjére, és felborzolta a tollait, jelezve, hogy aludni készül. Isten veletek, baglyocskáim, suttogtam halkan. Vigyázzatok egymásra. Egyszer talán visszajöhetek még hozzátok. Azt kérlitek, Huhu meg Pityogós, éltek-e a valóságban is? Hát persze, hogy éltek. Ahogyan valóságosak voltunk mi is, Korcsi meg Murray meg Bruce meg Rex meg én. A szüleim pedig még annál is valóságosabbak voltak. Boldog az a gyerek, akinek olyan szülei vannak, amilyenek az enyémek voltak, akinek ugyanúgy megengedik, hogy élje a maga életét, ahogyan nekem megengedték.
Nem volt mindig éppenséggel könnyű dolguk velem, de mint papa mondta mamának, amikor történetesen egy préri farkas kölyköt fogadtam be a családba. Nézd, Helen, voltak éppen hálát adhatunk az égnek, hogy nem Afrikában élünk, mert ha ott élnénk, Farley alkalmasint oroszlánokat tartana a hálószobában, elefántokat a konyhában és vízilovakat a fürdőkádban. A lényeg minden esetre az volt, hogy szabadon hazahozhattam minden barátomat, embert és állatot egyaránt. Nem minden vendégem aratott osztatlan sikert. Emlékszem például egy srácra, akivel a Saskatooni villamoson ismerkedtem meg. Egyedül utazgatott ide-oda, és engem azzal nyűgözött le, hogy a saját kobakján törte fel a kemény tojásokat, amelyeket aztán egy falásra tüntetett el. Melléje ültem, hogy közelebbről lássam, hogyan csinálja, aztán amikor a mi megállunk következett, meghívtam hozzánk vacsorára. Alig győztem kivárni, hogy bemutassa tojástörő képességét a szüleimnek. De a dolog katasztrófába fulladt. Vacsora előtt megsúgtam mamának, hogy ez a srác semmilyen más kajára nem vágyik, csak fél tucat tojásra híjában. És a mama valóban ezt szolgálta fel neki. De csak amikor az első tojást felütötte a kobakján, eszméltem rá, hogy egy rendkívül fontos dolgot elfelejtettem közölni mamával, tudnélik, hogy főzze meg a tojásokat. Azt hiszem, az állatbarátaim úgy általában jóval kevésbé viselték meg a családot, mint fiúpajtársaim némelyike. Az állatokkal csak az a bökkenő, hogyha egyszer befogadjuk őket a családba, életük végéig gondoskodnunk kell róluk. Nem lehet megint szabadon engedni őket, mert már nem tudják, hogyan kell a szabadban élniük. Sajnos a legtöbb gyerek ezen egyáltalán nem gondolkozik el, amikor hazavisz megszelídíteni egy vadon élő állatot. Pedig erről soha nem szabad megfeledkeznünk. A magam részéről szívemből kívánom minden gyereknek, hogy részesüljön abban a szerencsében, amit egy kedves állattársasága jelent. És nem csodálkoznék, ha valaki, aki tavasszal véletlenül Saskatoon környékén járja a prérit, összeakadna valamelyik hajdani házi kedvencemmel. Ha pedig történetesen egy hatalmas fehér, meg egy valamivel kisebb, csíkos uhúval találkozik, nagyon kérem, adja át nekik szerető üdvözletemet.
Kedves hallgatóink, Farley Mavett Baglyok a családban című könyvének 13. és egyben befejező részét hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2025-ben. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
I wasn't planning on being here. Don't even know anybody to talk to. My friends are making friends. I need someone to come to my rescue. There you are. Across the room that's full of empty conversation. Trying to read the situation. Something in the way you move. It's almost like the music follows you. Something in the way your body doesn't need a beat to find the groove. So I'm asking you, give me your tempo. Give me your tempo. You can set the pace tonight. Show me the rhythm that you like. If you wanna dance low or wanna crescendo, you can set the pace tonight. So put your hand in mine. Give me your tempo. Give me your tempo.
the groove. So my skin